Amíg valaki az élők sorában van, haza kell mennie, mert várják haza, mert nem lehet, hogy nem otthon ünnepli valaki az ünnepeket, aki elment, akkor is, ha neki viszont minden erőfeszítése arról szól, hogy megérkezzen egy másik tájba, egy másik házba, egy bérház negyedik emeletén egy parányi lakásba, nem hagyhatja egyedül az anyját az ünnepekre. Olvassuk Tompa Andrea Haza című regényének borítóján, és ehhez az idézethez mindannyiunknak van történetünk, hiszen ismerünk olyat, aki elment, távol él tőlünk, és akit ugyanezek a gondolatok foglalkoztatnak. Mi történt 30 év alatt, mióta a regény elbeszélője útra kelt, hogy átélje saját kalandját? Mi történt a többiekkel, akik szétszóródtak a világban, és hogyan boldogultak azok, akik maradtak a régi hazában? Tompa Andrea regényének főszereplőjét egy osztálytalálkozóra hívják, és az olvasó végigkíséri a főhőst ezen a hosszú úton hazáig. Elindulni sem könnyű, és hazatérni sem, de mi a különbség a kettő között? Erről kérdezem először az írót.
Azért nehéz az otthonról való eljövettel, illetve a visszatérés összehasonlítása, mert ennek a hősnek az életében az eljövettel az egy fiatal életkorban történik meg, amikor ez a hős tetrekész, menni akar, kíváncsi a világra, nem fordul hátra, nem is érdekli tulajdonképpen, hogy mit hagy nagyon ott, bár a leválása az nem olyan elvágólagos, de mégis ez a lendület viszi, ez a kíváncsiság a világ felett. Amikor visszatér azonban, és egy osztálytalálkozóra megy vissza a 30. osztálytalálkozójára, az egy egész más életkorban van, amikor a külső világnak a megismerése már nem annyira izgalmas számára, mint inkább az a kérdés, hogy mi van belül, mi van az ő fejében, milyen érzései vannak, milyen kapcsolatai, mi a viszonya a múlthoz, a jelenhez. És ezek a befele föltett kérdések, ezek valahogy egy ilyen lassabb folyamatban kaphatnak egyáltalán választ. Tehát az önismeret az egy lassú út, szerintem, és ez a hős a hazafele menésben inkább egy belső utat jár be, míg az elmenettel pillanatában inkább a külső világot akarja megismerni. És a belső úthoz nem is kell ez a nagy lendület, az egy sokkal araszolósabb út. És hát a másik válasz erre a kérdésre talán az, hogy az irodalmi mintázatok is, amelyek a hazatérésnek a mintázatai, és ez a könyv is foglalkozik ilyen mintázatokkal, azok mindig nagyon lassú és küzdelmes visszatérések. Nem csak elindulni nehéz sokszor a csatába, ugye a klasszikus irodalmi mintázat a csatába menőzős, hanem a hazatérés is egy folyamatosan ilyen elterelődő hazatérés, ahol állandóan ki kell térni jobbra-balra. Úgyhogy egyszer az életkorok is mások, amiben ezek a döntések, történések megszületnek a hőssel, de mások az irodalmi előzmények is, hogy úgy mondjam, az emlékezete ezeknek a utaknak.
Ez, hogy találkoznia kell a gyerekkor, a fiatalkora színhelyeivel, az emberekkel, akikkel akkor együtt járt egy osztályba, aztán még nehezebbé teszi ezt. Tulajdonképpen akkor önmagával találkozik az ember, amikor elmegy egy ilyen osztálytalálkozóra, és onnan még nagyobb távolságra kerül a jelenlegi életétől.
Hát hiszen azért is, mert olyan emberekkel kell találkozni a több, hogyha van is néhány kapcsolata, akikkel nincs semmilyen kötődése már, akik teljesen elsodródtak, ismeretlen élettörténetek, és ilyenkor ugye egy osztálytalálkozón egy ember nagyon keveset tud magából igazából megmutatni, ilyen alap életszituációkat, paramétereket próbál az ember magából láthatóvá tenni, és ezek ilyen kis kialakított szerepek, vagy akár maszkok is. A kérdés az, hogy lehet-e valahogy mélyebb kapcsolatokra szert tenni. Tehát, hogy a felnőtt embereket nem ismerjük már az osztálytalálkozókon, tisztelet a kivételnek és azoknak az osztályoknak, amelyek valahogy nagyon szoros kapcsolatokat ápoltak, de nem ez a tipikus talán, hanem inkább az, hogy az emberek elsodródnak egymás mellől, és ez az ismeretlen is egy ilyen bizonytalan érzést ül, hogy kivel is fog ő találkozni, szüksége van-e ezekre a találkozókra egyáltalán. Tehát ez a dilemmázgatás, hogy ki is kell neki, vagy mihez akar ő kapcsolódni, nem is az osztálytalálkozó, vagy csak részben talán az osztálytalálkozó, ami őt visszaviszi, de inkább egy ilyen vállalás, amiben fölkérik, hogy mondjon egy beszédet, tehát ez a hősnek a vállalása, hogy egy beszédet kell mondania. úgy érzi, hogy ezt nem háríthatja el, ezt meg kell tennie, és egy ilyen nagyon hosszú, fáradtságos úton tér tulajdonképpen vissza.
Mivel egy íróról van szó, töprengtem rajta, hogy miért olyan nehéz neki ezt a szöveget, ezt a beszédet megírni.
Az az érdekes, hogyha ma körülnézünk, akkor azt látjuk, hogy a beszédírók, mondjuk a politikai beszédírók, vagy a temetési beszédeket író emberek, vagy az esküvői beszédeket mondó emberek, ők külön szakmákat képeznek, és ők soha nem az írók. Tehát az írók, én azt mondom, hogy alapvetően utálják az alkalmi felkéréseket, mert az nem jelenti azt a szabadságot, amivel egy művet megalkotunk, hanem ott valamihez kapcsolódni kell, egy eseményhez, egy ízléshez, egy elváráshoz. Tehát ott egyszerűen a szituációt alkalmazkodni kell, és ezt egy író utálja. Ezt tanúsíthatom.
Hogyha a haza, tehát a hol van a haza viszonylatában gondolkodunk, akkor mennyire speciális egy író helyzete? Ugye itt sokszor szóba kerül, hogy hol vagyok otthon, hol a hazám, ahol születtem, ahol berendezkedtem, ahol karriert építettem, megvetettem a lábamat, ahová a nyelv köt, és eljutunk Amerikába, Svédországba, máshová, mert hogy az osztálytársakat megismerjük. De hogy egy író helyzete egészen más. De miért?
Hát amit említett, elsősorban a nyelvvel való összekapcsolódás, a nyelvvel, a kultúrával, a térrel. Az írók nagy része, ezt nem akarom teljesen abszolutizálni, mert akkor nagyon merev kereteket vázolunk föl, az írók nagy része mégiscsak arról a helyről ír, amit ismer, amivel szoros kapcsolata van. Ha leveszik az afrikai írókat a polcról, rögtön fel fogjuk ismerni őket, de ugyanígy egy lengyel vagy amerikai, vagy netán magyar szerzőt is fel fogunk ismerni, mert ő azt a világot, amivel összekapcsolódik, ami az ő nyelve, kultúrája, térsége, szokásrendje, és a többi abból tud merítkezni, és abból tud igazából hitelesen megszólalni. Tehát ha ezt elkezdi leváltani, az nagyon kétségessé válik, hogy mi van az új helyzetben, tehát mennyire ismerik azokat az emigráns írókat, akik írnak végtelenül hosszú éveken át, Márai Sándor, írnak magyarul. Tudjuk, de nem váltanak nyelvet, de egy ilyen zárványba kerülnek, egy kulturális nyelvi zárványba. A másik kérdés az, hogy az elmozdulások, az emigrációk, azok hozhatnak nagyon sok újat, és megnyitnak új világokat, de ugyanakkor növelik ezt az otthontalanság érzést, pontosan amiatt, mert nagyon időigényes az, hogy összekötődjünk a helyekkel, és mélyen összekötődjünk kulturálisan, nyelvileg, társadalmilag ezekkel a helyekkel. És ez az otthontalanság nem biztos, hogy jót tesz egy alkotó embernek, akinek amúgy is megvannak a maga, hogy így fogalmazok, olyan mindennapi küzdelmei a művek létrehozásával, tehát a kietlenségben, akár egy egzisztenciális fenyegetettségben is, amiben valaki emigránsként, íróként él, hogyan tud igazából alkotni? Tehát az alkotáshoz ahhoz valami belső stabilitás kell. Tehát naiv elképzelés az a művész, aki jön meg a világban, nem kötődik sehova is. Ott alkot, ahol éppen lejti a sors. Ez nem egészen így van szerintem, vagy az én mostani tudásom szerint, és tulajdonképpen sokszor az emigrációban maga az emigráció válik a fő témává.
Itt van egy orosz író, vagyis hát, hogy utal rá a főhős, hiszen az orosz irodalommal sokat foglalkozik, hogy ő nagyon tiltakozott, hogy ő nem akar emigráns író lenni, mert akkor el fog veszni.
Nyilván egy könyvnek az a feladata, persze kérdés, hogy ez a milyen könyv, de az a könyv, amit én írni akartam, annak az egy alapfeladata, hogy próbáljon ezeknek a helyzeteknek a mélyre és a bonyolultságára rátekinteni. Tehát amikor mondjuk ma így körül nézünk, és azt látjuk, hogy ilyen sokan vállalják a külföldi létet, akár interjúkat hallgatunk velük, nagyon ritkán csillan fel az, hogy valaki valóban a problémák mélységeiről kezdjen el beszélni. Mert a felszínen mindig arról beszélgetünk, hogy van-e munkája, vannak-e kapcsolatai, hogy tartja a kapcsolatot az eredeti családjával, hogyan épül be. De nem nagyon válik láthatóvá az, hogy ezek a mélyben mit okoznak. És ezért gondolom azt, hogy az irodalomnak valahogy nem szabad megúsznia ezeket a kérdéseket, hogy de mit okoz az, ha én fogom magam, és most ugye az Európai Unió szabadságával élve elmegyek ide-oda, és úgy döntök, hogy máshol próbálok szerencsét. Valójában milyen árat kell ezért fizetni? Mi a nyereség oldal és mi a veszteség oldal? Mert hogy ez egy ilyen bonyolult játék, és mind a kettő ott van benne.
Szóba kerül itt egyébként az osztálytársak kapcsán is, ki hogy vetette meg külföldön a lábát. Van egy nagyon sikeres tudós, aki Amerikában él, és ő ott jól van. De nagyon érdekes az a figura, aki Svédországban él, és iszonyan dühös. Kicsit beszélünk arról, hogy ezt a dühöt mi táplálja. Nyilván ez ő személyiségéből is fakad, de közben még annyi minden másból is.
Ezekben az elmenettel történetekben nagyon különböző mintázatok rajzolódnak ki. A tudós, akit említett, valóban egyrészt nagyon sikeres. De a sikere mögött nyilván nagyon nagy munka is van, de van egy olyan jelenség is, hogy amikor ő arról beszél, hogy ő angolul sose fog úgy megszólalni, hogy őt ennek az országnak a szülöttjévé avassal tekintett. Tehát mindig érezni fogják rajta azt, hogy ő nem járt a nem tudom milyen szuperiskolákba ott. Ráadásul nő, tehát nőként meg kell küzdeni ezért azért, de közben lehasad róla az anyanyelve is, tehát az emigrációnak az az alap tapasztalata, hogy lehet, hogy valaki nagyon magasra jut, és az emigránsok sokszor nagyon magasra jutnak, mert nagyon jól teljesítenek. Ugye ez egy alapmintázat, hogy aki megérkezik egy új világba, ott nagyon akarja bizonyítani azt, hogy ő annak ebben az új világban jó állampolgár lesz, hasznos lesz, jól teljesít, hiszen elfogadásra kell törekednie, és arra, hogy teljes jogú tagja legyen ennek a társadalomnak. De ez együtt jár egy nyelvi veszteséggel is, tehát az anyanyelv már nem működik, az angolnak soha nem fog úgy működni azon a szinten. Ez a Svédországba emigráló figura viszont egy teljesen más mintázat, az, aki beszorul abba, hogy az új világban semmi se jó. Tehát igazából ő nem tudott megérkezni, csak a múlt van, csak azok az értékek vannak, amik a múltban vannak, és a saját emigrációját egy ilyen büntetésnek, egy kényszernek éli meg. Nyilván ebben nem olyan sok tudatosság van, hanem egyszerűen az érzések teszik ilyenni. És ebben a bűben ő tulajdonképpen arra az új világra fúj, nem tudja elfogadni, csak a csökevényes részét látja, az idegenséget látja, és ez az idegenség fölavarja benne az idegenekkel szembeni gyűlölködést. Nagyon gyakori emigrációs mintázat szintén az, hogy az emigráns, aki nem tud megérkezni, nem tud integrálódni, nem tudja ezt az új világot elfogadni, az maga is elkezd idegeneket gyűlölni, idegenként van jelen, és idegeneket gyűlöl. És ez tulajdonképpen két szélsőség, és e között még persze jó pár szín van azzal kapcsolatban, hogy milyen attitűdök és stratégiák lehetségesek az emigrációban.
Mit jelent a nyelvi öngyilkosság? Mert az öngyilkosság maga, vagy az, hogy szabadon dönthetek arról, hogy mit tegyek a saját életemmel, az egy más aspektusból is szóba kerül, van egy idős festő, aki beteg, öreg, és hogy ő meghalhat-e, vagy nem. De hogy a nyelvi öngyilkosság, ez egy nagyon-nagyon érdekes kifejezés.
Én azt hiszem, hogy a nyelvi öngyilkosságot Márai használja, de erre valaki hívta fel most a figyelmem, és valószínűleg egy nagyon régi, rámható Márai szövegből vehettem át, ha valóban, nem néztem most utána, de készséggel elhiszem, hogy Máraitól vettem át. De a nyelvi öngyilkosság azt jelenti, hogy valakinek fel kell adnia a nyelvet, tehát egyrészt le kell mondania mondjuk a nyelvről, ami ír, ami mondjuk az anyanyelve. És ez a lemondás, ez egy írói megsemmisüléssel ér fel, tehát egy öngyilkosság lemondani az anyanyelvről, mert ugye ennek a könyvnek ez az egyik nagy témája, hogy van-e más nyelv az anyanyelven kívül, és másrészt meg mire elég ez az anyanyelv. Tehát ez a nyelvi öngyilkosság az anyanyelvről való lemondásként értelmezhető, másrészt egy új nyelv felvétele is egy nyelvi öngyilkosság, hiszen az nem tud igazán soha saját nyelvé válni, még akkor is, hogyha itt vannak olyan fontos mintázatok, amik a könyvben is előfordulnak, olyan írókkal kapcsolatban, akiknek sikerült ez a nyelvváltás. Tehát ez a lemondás arról az eszközről, arról az egyetlen lehetséges eszközről, ami írni lehet, és ennek a veszélye ennek a fenyegetése, hogy ez megtörténhet, hogy valakinek erről le kell mondania.
És jól érzem, hogy ugyanolyan ez a nyelvi öngyilkosság, mint hogy vajon szabad-e eldönteni neki, hogy lemondjon az életéről. Amikor a nyelvről beszélünk, az egy átlag olvasónak lehet távoli kérdés. De amikor arról van szó, hogy nem olyan íze van az ivóvíznek otthon, mint másút, az egy teljesen érthető, és ez ugyanaz tulajdonképpen. Tehát, hogy voltak ilyen összekapcsolódások nekem, de lehet, hogy ezt én kreáltam csak.
De én azt gondolom, hogy nekem is egy fontos szándékom volt az, hogy ezeket a motivumokat egy picit így nem nagyon láthatóan, de mégis egymásra mutatóan szögessem meg. Az öngyilkosság téma egyébként minden könyvemben ez egy nagy téma, és különböző mélységekben nem mindig foglalkozom vele, hogy miért, az egy másik kérdés, de a nyelvi öngyilkosság és a fizikai elkövetés az valóban egy picit így egymás fele mutat, hiszen fölmerül ennek a gondolata, ott kísért, tulajdonképpen olykor üldözi is a hőst, rátelepszik, egy menekülési útvonalat mutat számára föl, a hős számára is, aki tulajdonképpen egy távolságba kerül egy ilyen döntéstől, tehát ő nem lesz elkövető. És van egy öreg festő, akit nem kísért meg, vagy nem hozza szóba egy alkalommal, azonban mégis rákérdez arra, hogy mi a hősnek a viszonya az öngyilkossághoz. És tulajdonképpen szinte egymásra találnak abban, hogy ezt a gondolatot megosztják egymással. Ezt azért is tartottam nagyon érdekesnek, mert azért az öngyilkosságot nagyon nagy társadalmi tabu, szégyen és elkenés éppen emiatt titok övezi. És az, hogy két ember úgy érzi egy ilyen mély egymás felefordulásban, egy igazi emberi pillanatban, hogy erről lehet beszélni, ezt meg lehet kérdezni, szóba lehet hozni, erre vannak válaszok, meg lehet osztani ezzel kapcsolatban félelmeket, vágyakat, dilemmákat, akár olyan örökségeket, amiket nem szoktunk egymással megosztani. Az talán ezt a két embert is egy mélyebb szinten tudja összekapcsolni, hiszen olyasmit engednek meg maguknak, amit a mindennapi élet nem enged meg az emberek közötti kommunikációban általában. És igen, itt talán nem akarom elmesélni, de a festőnek még dolga van ezzel a kérdéssel.
Mennyire generációs kérdés az, hogy hogyan éljük meg ezt a haza elhagyását, a visszatérésre való késztetést, a hazatérést egyáltalán, vagy ezt a nyelvi problémát, és ez onnan jutott eszembe, hogy van ennek a főhősnek egy fia. Talán a következő generáció számára már rengeteg dolog automatizmus lesz, ami a mi, az 50-es generációnk számára még nagyon nem természetes, és nagyon itt tart, és visszahúz minket. Nem tudom, hogy ez így van-e.
Lehet valami abban, hogy ezek generációs különbségek is, de ezek nagyon sokszor inkább olyan kulturális, családi hagyományok alapján létrejövő különbségek, amelyekben kevés az, hogy melyik nemzedékhez tartozunk, hanem hangsúlyosabb talán az, hogy mit látunk magunk előtt, milyen szokásai vannak egy családnak, milyen annak a társadalomnak a mobilitása. Mondok néhány példát, tehát egy amerikai családban akkora a mobilitás, általában olyan sokat mennek mindenki máshol, dolgozik, mint ahol iskolába jár, ahol megszületett, ahol öreg lesz, tehát nagyon nagy az országon belüli mobilitás. Egy olyan családban, ahol a nemzedékek szorosan kötődnek a helyhez, nem nagyon mozdulnak el, és számukra az a fontos, mert ott az a világ ad valamiféle stabilitást, akár egzisztenciálisat, biztonságot, stb. Abban a családban sokkal nehezebb lesz valakinek elindulnia, vagy nyilván nagyobb családi feszültségekkel is jár, vagy egyáltalán föl sem merül ez, hogy valaki elhagyja ezt a környezetet. Persze nagyon nem tipikus az, hogy valaki mondjuk 60 évesen kezd el emigrálni, vagy akár még később. Van egy ilyen történet is a könyvben, amikor a főhős édesanyja emigrációjáról van szó, és arról, hogy az tulajdonképpen már szinte egy zsákutca ebben az életkorban emigrálni.
Bele is hal.
Bizonyos értelemben igen, tehát fizikailag nem, de a főhős azt mondja, hogy megöltem az anyámat. Tehát azzal, hogy áttelepíti és az otthon elhagyására, hát ha nem is kényszeríti, de beszéli rá. Tehát, hogy ezek szerintem nagyon összetett kérdések, hogy ki mit örököl, és milyen szokások vannak egy kultúrában, egy családban, akár egy településen is, hiszen azt is látjuk, hogy vannak települések, amelyek mondjuk meg tudnak tartani generációkon át családokat. Vannak települések, ahol folyamatosan mozgás van, ami tulajdonképpen kiürül, erőlekszik, az emberek elhagyják. Tehát ezek nagyon meghatározó tényezők szerintem.
Tompa Andreával beszélgettünk Haza című regényéről, ami a Jelenkor kiadó gondozásában jelent meg.